Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Idézek egy Facebook bejegyzésből. Életem eddigi legnagyobb kalandját élhettem át az utóbbi 2 hétben, tűrőképességem minden határát megközelítettem, úgy fizikailag, mint mentálisan. Sikerült, nem buktam el. Közel 1500 km motorozás, ami nem tűnik soknak, de ha ezt olyan utakon teszed meg, ahol nincs is út, azért annak van sportértéke. Lassan indulok hazafelé, de a hó otthona mindig velem marad. Farcsang Imre ül velem szemben a stúdióban. Szervusz Imre!
Szervusz Sanyi!
Tömör összefoglaló volt, summás vélemény?
Abszolút, abszolút. És ezt most már így 2 hét távlatában csak megerősíteni tudom, hogy ez valóban így történt.
Hát hol jártál?
A Himalájában motoroztunk, ami nem itt van a szomszédban. Egy hosszabb előkészület után és barátokkal egyeztetés után egy magyar kis kalandtúra társaság hirdetésére figyeltünk fel gyakorlatilag. Ez így kezdődött. Amikor a Facebookon látod azt, hogy gyere és motoroz a Himalájában, azért az egy kicsit úgy távolinak tűnik minden téren. De ezen a vonalon elindulva jutottunk el egészen a csúcsig.
Akkor ez nem is volt a bakancslistád része?
Nem.
Mert ugye különösen ugye arra a vidékre, Indiába, föl oda a kis északi csücsökbe, meg hát az egész ázsiai rész, az úgy általában az embereknek, az utazó embereknek, és te nagyon-nagyon sokat utazol. Az a bakancslistás része szokott lenni, pláne hogyha pedig még van egy addicionális értéke is a plusz motorozással, az pedig azt gondolnám, hogy be volt írva, valahova fölírtad egy 100-as szöggel a csempér a fürdőszobába, hogy már pedig nekem egyszer a világ legmagasabb útján mindenképpen motoroznom kell.
Ez annyiban érdekes, hogy mintha a térképnek az a része kimaradt volna a látókörömből. Több kontinensen motoroztam már, eddig közel 50 plusz, ezt még nem számoltam pontosan össze, országban sikerült nyerekbe ülnöm, de valamiért ez annyira távolinak tűnt, és amikor kimondod azt, hogy Himalája, és kimondod azt, hogy 5000 pluszos csúcsok, és hegy, és hideg, és minden, ami ellenkezik azzal, hogy te motorra üljél, nem is jut eszedbe. Viszont amikor elkezdtük követni ezt a kis kalandtúra csoportot, és egyre jobban elmélyedtünk abban, hogy videókat néztünk meg, úti beszámolókat résztvevőktől, illetve a helyi vezetőktől, akkor kezdett nagyon érdekes lenni. Tehát a szószoros életemben ez hétről hétre egyre jobban vonzott, hogy én ott lehessek.
Ráadásul ugye te egy egészen nagy motorral közlekedsz, ugye Harley Davidsonnal, itt pedig hát ezt a túrát egy nagyon könnyű enduro motorokkal kellett megtenni. És tudom rólad, hogy te azért nem nagyon mulattad az időt ilyen nagyon könnyű 150-180 kilós kis enduro motorokon.
Hát endurokkal semmiféleképpen, tehát nem is volt soha...
Nem is néztél rájuk?
Nem. Egy apróságot hagyd mondjak el, hogy mi volt nálam az egyik motivációja annak, hogy én elinduljak a Himalájában. Én 1982, kimondani is nehéz, júniusában ültem először nagy motorra, akkor vettem meg a saját motoromat, ugye ez pont 40 éve volt. És úgy gondoltam, hogy ezt a koronát, ezt tegyük már föl erre a 4 évtizedre. Én 54 éves vagyok most, a fene tudja, hogy mi lesz a következő 10-ben, 20-ban. Tehát azt mondom, hogy most már ilyen 5 éveket vagy dekádokat, ezt azért meg kell ünnepelni, pláne ezen a területen. És ez nagyon méltó volt.
De volt valami előzetes felkészülésed azért? Tehát például ráültél itthon enduróra, hogy egy picit kipróbáld, mert azért ott nem virtigli aszfaltokon mentetek 5000 méter magasságba, hanem azért láttam a fényképeket, tehát eléggé mesterségesen kialakított útviszonyok között.
Volt olyan gondolatom, hogy...
Van tanácsod például ilyenre, hogy ez valóban fiúk, akik ilyen motort váltanak ilyen körülmények között, akkor egy picit gyakoroljanak?
Azt gondolom, hogy amit hirdettek először ugye ez a kis csoport, hogy ó, hát az alap motortudás az oda elég, nem elég. Nem elég, nem elég. Bár volt egy olyan társunk a csoportban, aki másodszor ült motorra életében, de neki egy más területen, egy másik sportból meg volt az abilitása, hogy ő ezt meg fogja tudni csinálni, és valóban képes volt rá, úgyhogy innen üdvözöllek, Gabi. én azt gondolom, hogy erre azért inkább... amikor kint is rájössz, hogy erre fejben kell felkészülni. Erre fejben kell felkészülni, mert te lehetsz a legstabilabb fizikai állapotban, lehet óriási tapasztalatod, mint például nekem is, például országúti motorozásban, ugye. De az ott más. Az ott más. Ott úgy kell tenned, hogy fejet hajtasz minden előtt. Tehát minden tanácsot megfogadsz, mindent úgy csinálsz, ahogy ott kell. Mert ott valóban fönt a hegyi utakon, amikor megkezdtük a túrát, a túrának a komoly részét, akkor azért ott egy-kettő, hogy mondjam neked, alkalom volt, amikor úgy azért az a bizonyos zapszem nem fért be. Nekem van egy kisebb fokú tériszonyom, nem nagy. De amikor közel 1000 méter szakadék. Tehát nem az, hogy van most egy kis domboldal, és akkor legurul 2 kavics. Nem. Tehát 1000 méter van a bal oldaladon, és nézel lefelé, aztán utána hirtelen egy hajtűkanyar után ugyanez megismerődik a jobb oldaladon, és azt se tudod már, hogy merre forogsz körben, közben figyeled a forgalmat, mert ugye egy az, hogy mi másik oldalon is közlekedünk, és ott azért más a morál. Más a morál, tehát az első pillanattól kezdve, ahogy fölülsz a motorra, addig, amíg le nem szállsz róla, az koncentrált figyelem. Tehát fényképezni is például úgy tudtunk, hogy meg kellett állnunk. Tehát nem volt az, hogy most a GoPro-val forgolódunk jobbra-balra. Nem, mert fordulsz egyet jobbra, akarsz csinálni akár egy rövid kis videófelvételt, vagy bármit, és abban a pillanatban eltűnik előtted az út.
Én azt gondolom, hogy akik egyébként érdeklődnek az ilyenfajta fényképek, vagy turisztikai lehetőségek iránt, azok már mindannyian láttunk képeket ezekről a 5000-6000 méter fölötti hágokról, legyen az Dél-Amerika, legyen az a Himalája. Láttunk rengeteg olyat, ahol a szakadékban vannak autók, különféle dolgok, de hát láttam egy fényképet, amelyik konkrétan megörökített egy eseményt. Egy teherautó előttetek csak úgy bedőlt balra?
Hát mi ezt körülbelül egy kilométerre visszafelé domboldalon jöttünk egy ilyen szerpentinesebb úton, ott láttuk, hogy valami kis piff-puff van, megy egy ilyen kisebb por felől, és mire odaértünk, addigra ez a szerencsétlen már húzogatta ki a kis értékeit ebből a beborult teherautóból. Igen, tehát nagyon sokan közlekednek ott, úgy én azt vettem észre, hogy azért nem nagyon adják meg a helynek a tiszteletet. Értem ez alatt, hogy tényleg rengeteg roncsot láttunk, és nagyon nagy mélységekben. Onnan senki nem hozza már fel.
Még egy technikai kérdés, aztán utána élménykedünk majd. Milyen ló lett alattad?
Royal Enfield.
És?
És a Himalája verziót választottam.
Hát no man is no man, persze.
Persze, mert amikor az iroda felajánlotta a lehetőségeket a motortípusokból, hogy mit lehet választani, ugye volt a Bullet, ránéztem, mondom, hát ez egy Pannonia, csak nehéz lenne egy ilyen utat végig túrni, és egy kicsivel komfortosabbnak és praktikusabbnak tűnt a Himalája verziója a Royal Enfieldnek. Nem csalódtam benne. Tehát ezeket a motorokat oda találták ki. A 21 néhány lóerejükkel és a maguk diszkomfortjával azért megcsinálták, végigcsinálták az utat. Végigcsinálták, és szinte technikai problémák és műszaki problémák nélkül.
Igen, ezek olyan összférek, amiket pont arra találtak ki, hogy mindenen átmenjenek, ha vízbe viszed, akkor vizes lesz, ha száraz por közé viszed, akkor poros lesz, és csak megy. Hát az összes nagy emblematikus, kvázi világrekordot nagyrészt ezekkel a motorokkal teljesítették.
találkoztunk fönt a hegyen más motortípusokkal is, például mielőtt az egyik legmagasabb hágóhoz értünk fel, egy kis pihenőnél találkoztunk egy európai csoporttal. Ott, ha jól emlékszem, akkor három fiatalember volt, svájciak, angolok, meg talán egy német, és két hölgy. A fiúk azok 1250-es GS BMW-kkel voltak, rommá pakolva nekik a motor. A lányok meg valami kis 250-es japán köszörűvel, de nekik is meg volt pakolva a bringa rendesen, és azon beszélgettünk velük, hogy elindultak egy világkörüli útra, és sajnos Nepáltól fordulniuk kellett, mert a háborús övezetek miatt egyszerűen nem volt tovább út.
Ha már Nepál szóba került, akkor szeretném, ha elhelyeznéd a túrának a pontos helyszínét, hogy hol van, tehát hol voltatok? A Himaláját körülbelül tudjuk, hogy hol van, sok országon át húzódik, de mégis mik azok a pontos paraméterek?
Igen, azért hoztam ehhez egy kis okost, meg itt, hogyha ha lenne lehetőség, mutattam volna. De a túra magában úgy nézett ki, hogy Budapestről Delhig el kellett jutnunk. Ott eltöltöttünk pár órát egy rövid pihenővel, és a legnagyobb fájdalom az egész úton az, hogy buszra kellett szállnunk, és onnan elmenni Manaliba.
De azt a nagy távolságot, mert északra mentetek folyamatosan Delhiből.
Igen, itt ne távolságot keres, annyit időt keres. Tehát itt időben próbáld a távolságot meghatározni. Igen. Azt mondták, hogy 12 óra buszozás. Na most abban nagyon sok minden belefér. Sajnos ebből a 12 órából egy kiadós esőzés és egy földcsúszamlás miatt lett közel 18-19 óra. És ami még akkor érdekes volt, hogy aznap volt nekik a függetlenség napja Indiában. Tehát amikor megtörtént ez a földcsúszamlás, ugye szemtől szembe megállt egymással a forgalom, középen a földcsúszamlás, balról a szakadék, jobbról a kávézó, teázó, cigarettázó helyiek egy ott pihenő bobkettel. És olyan nyugalommal nézték azt, hogy már szinte végtelenség állnak az autók, hogy egy picit megpróbáltak mozdulni, meg csinálni valamit, ami egy közel 3-4 óra várakozás után sikerült. Hát tehát akkor fölértünk ugye Manaliba, ott kaptuk meg a motorokat, ott vettük át a motorokat, és onnan egy rövid túrával, egy ilyen 60 kilométeres túrával volt egy kis szokatás, azért tudjuk, hogy mi történik, meg hogy reagálnak a bringák. És másnap elindultunk fölfelé. Igen, ez egy ilyen, gyakorlatilag ilyen csillagtúrának kell elképzelni egy kicsit, mert elindultunk Manaliból, és ugye Lé városa volt nekünk a központ, úgyhogy odaértünk szinte mindig vissza. Most nézem itt, hogy is történt. Így
hát van. Igen, Lé, ugye Ladakh, ami ugye emblematikus helyszín azon a részen. Voltak éppen szerintem a hallgatóknak pontosan elég az, hogy Indiának a legészakibb csücskét kell elképzelni. Tehát ott vagytok egy olyan háromszögben, ahol bal oldalt most, ha térképre nézünk, akkor Pakisztán, jobb oldalt Kína, alul pedig India. És ez egy nagyon-nagyon érdekes vidék, mert különféle önrendelkezési joggal rendelkező, nem rendelkező népcsoportok élnek ott, de egyébként Indiában. Ezt a színes világot, ezt valószínű észleltétek.
Hát annyiból észleltük, hogy például a Kasmír területre nem tudtunk bemenni, nem javasolták a belépést, mert ott azért még mindig elég nagy a lázongás. Úgyhogy azt ezokból ki is kerültük. Amit láttunk fönt, és ami számunkra furcsa volt, hogy szinte céltalan és nagyon erős katonai jármű mozgás van. A jelenlét az elképesztő. Tehát minden második épület vagy valami kaszárnya, vagy valami szkvadronnak, vagy éppen valami bázisnak a részét képezi.
De ez az indiai hadseregnek.
Hát az indiai hadsereg. Persze. És náluk volt az amit én úgy hívtam, hogy indokolatlan mozgás. Rengeteg teherautóval jöttek, mentek, hol üresen, hol civileket láttunk benne. Erre nem is nagyon kérdeztünk, nem is nagyon kerestük erre a választ, de értetetlen
jó,
volt.
Persze,
értetetlen volt, abszolút.
Persze de. Szervezett úttal mentetek, de például, ha nem szervezett úttal mentetek, lettél volna, mert úgy is elmennek emberek, akkor például nagyon-nagyon sok ellenőrzésen át kellett volna menni, ott mindig megállni, különféle igazoló iratokat bemutatni. Tehát lett volna ennek egy ilyen hátránya?
Lett volna, biztosan. Mert a helyi vezetők, a túrának a vezetői abszolút bennfentesek voltak már, tehát hol csak papírokat adtak át, amin az utas lista volt, vagy a csoportnak a listája, hol elkérték az útlevelet is, de biztosan meg sokszorozta volna a várakozási időt, hogyha ezek a srácok nem intézik el nekünk ezt.
Mennyire tudtál beleszagolni Indiába? Abba az Indiába, amelyikről hát vannak sztereotípiáink, neked is bizonyára voltak sztereotípiáid, aztán most ez mennyire jött be, vagy nem? Hiszen bár Indiában voltál, de mégis Indiában voltál?
A helyzet az, hogy a tapasztalások azok elég szélsőségesek. Tehát ha valaki látta a Gettő Milliómos című filmet, akkor azt el tudja képzelni, hogy ez létezik. Az így van. Az így van. Tehát Delhiben, amikor megérkeztünk, azt a fajta káoszt, nyomort, szegénységet, az nagyon nehéz egy európai embernek úgy fejben, mint lélekben elhelyezni. De amikor már mentünk ugye kifelé Delhiből, és a buszból végignéztük ezt a sajnálatos nyomort, ami ott van. És elkezdtünk fölmenni ugye a hegy irányába, ott azért változtak már a benyomások. Indiának több arcát lehetett látni még ezen a pici zsebkendőnyi területen is, ahol mi voltunk. Tehát amikor felértünk a hegyre, ott már azért több volt a mosolygó ember, ugye.
Mondjuk ebből a szempontból én azt gondolom, vagy én legalábbis örültem volna most már vissza gondolva arra, hogy busszal tettétek meg ezt az utat, mert teljesen más élmény volt buszból végignézni ezt a nem tudom, több száz kilométeres távot, amit megtettetek, mint ha felültetek volna egy repülőre. Tehát ez egy plusz élmény lehetett.
Igen. Ez abszolút az volt, és mondom azért, mert tehát aki nem tudja elképzelni, hogy milyen egy ázsiai metropolis, mint Delhi is. Ugye, amit mi látunk akár fényképeken, vagy akár promóciókban, tehát ott az fény, csillogás, táncikáló indiai lányok, azt felejtsd el. Azt felejtsd el. Amikor szembesülsz ott a durva valósággal, akkor az ott néha összeszorul ám a gyomrod.
Igen, viszont ti azért egy olyan vidékre mentetek föl, amelyiket egy picit már érintetted, ahol van egy ilyen nagy nyugalom, egy ilyen nem rohanás az életvitelnek, ami egyébként ugye buddhizmusból, mint vallásból adódik, volt alkalmatok megnézni ilyen kolostorokat is, vagy ott egy picit átélni ezt a szellemiséget. A hírek után ezzel folytatjuk. Fejes Imrével beszélgetek.